A Lira könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Nyári Krisztián vagyok. 550 éves a magyar könyvkiadás, ezzel foglalkozunk ma, egészen pontosan az első magyar könyvről fogok beszélgetni Farkas Gábor Farkas művelődéstörténésszel, ez pedig a Budai Krónika, mely Mátyás király idején jelent meg 1473-ban, illetve olyan könyvekről is fogok mesélni, amelyek valamiben elsők, az első Magyarországon nyomtatott magyar nyelvű könyvtől az első nem nyomtatott magyar nyelvű könyvig. És olyan könyveket fogok ajánlani, amelyek drágák, tehát legalább olyan sokba kerülnek, mint hogyha megvásároljuk a Budai Krónika faksimile kiadását. 100 év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Összegyűjtöttem, hogy mik is az első magyar könyvek. Az első magyar még nem nyomtatott könyv, de mindenképpen a legrégebbi, az a Jókai Kódex, ami 1440 körül keletkezett. Ez a legkorábbi magyar nyelvű kézzel írott könyv, keletkezésének helye ismeretlen, de azt lehet tudni, hogy ugyanazon kéz másolta a benne látható kétféle vízjel egyike alapján a másolás ideje 1440 körülre tehető. Ez nem egy önálló magyar fogalmazás, hanem egy latinból készült fordítás, amely nyelvének és helyesírásának tanúsága szerint a 14. század utolsó negyedében keletkezhetett, és utána másolták ebbe a kódexbe, ami egyébként Szent Ferenc és társai élettörténetét mutatja be legendás történetek sorozatán keresztül. A kézirat nem csak a fizikai valójában a legkorábbi könyvünk, hanem nyelvében is nem ismerünk korábban keletkezett könnyi terjedelmi magyar szöveget. Aztán ugye az 1440-es években ismerté vált Gutenberg ólombetű öntési módszere, tehát nagyjából ennek a könyvnek a keletkezésével egy időben, csak még nem nálunk, és ez forradalmasította a könyvkiadást. A fatáblába metszett szövegek nyomtatása korábban is ismeretes volt, az öntött ólombetű azonban kétségtelenül Gutenberg találmánya. A nyomdász eredetileg valószínűleg kódexet akart hamisítani egy szőlőprés segítségével, és már az 1430-as évek végén kísérletezett a nyomtatással, de nyomtatványai csak az 1440-es évekből ismeretesek. Találmánya alkalmazásának pontos időpontja ismeretlen, ezért a könyvtörténeti kutatók az 1440-es esztendőt fogadták el, tehát egy nemzetközi közmegegyezés, és aztán a módszert a németek után Itália 1465-ben, Svájc, Franciaország és Németalföld 1470-ben átvette, és a sorban a hatodik ország, a királyi Magyarország, ahol könyvnyomtató műhely épült. Mátyás királyunk udvarából se jutott a nyomtatott könyv, erről fogok ma beszélgetni vendégemmel. Az első budai nyomda kiadványai között, ugye az 1473-ban elkészült Budai Krónika, az első magyar nyomtatott könyv, néhány évre rá egyébként az úgynevezett konfessionale nyomda termékeivel is találkozhatott néhány olvasni kívánó, valószínűleg egyházi személy, és ez lehetett a második budai, esetleg az első pozsonyi ősnyomda, nagyjából úgy 1477 és 1880 között, nem tudunk róla ennél sokkal többet, és aztán sem a 15. század utolsó, sem a következő század első éveiben nem működött nyomda Magyarországon. Külföldön készült nyomtatott könyvek hazai terjesztésével budai kiadók és könyvvárosok foglalkoztak, ezekben is vannak tehát első. Az első magyarországi szerkesztésű nyomtatott könyv, egy misekönyv, ez egy Missale, Verónában készült 1480-ban, egy másik pedig Nürnbergben 1484-ben. Más jellegű kiadványok közül a ma már jól ismert Turóczi Krónikát kell megemlíteni 1488-ban, ez pedig Brünnben készült, és még ebben az évben megjelent Lipcsében Mátyás királynak a törvénykönyve is, az 1486-os törvénykönyve. Az első magyar vonatkozású szépirodalmi kiadvány 1512-ben Bécsben jelent meg, Janus Pannonius egyik költeménye jelenik meg egy kötetben, következő évben pedig Krakkóban jelenik meg egy magyar szerző műve, matematikai tárgyú. Nem lévén még idehaza nyomda, Verbőci István is kénytelen volt külföldön, mégpedig Bécsben kinyomtatni a híres hármas könyvét 1517-ben, ez az első jogi könyv. És ekkor kapcsolódik be könyvkiadásunk alakításába, látszólag meglepetésként Krakkó, itt jelennek meg az első magyar szövegrészeket is tartalmazó könyveink, illetve itt jelenik meg az első történelmi, vagy második történelmi munka is, Brodarics István krónikája, de ez is még latin nyelvű. A magyarországi könyvnyomtatás újraindítása a Mohács utáni időkre, sőt, valójában az ország három részre szakadása utáni időkre esik. A 16. századi Magyarország 29 nyomdehelyének mindegyike vagy a Királyi Magyarországon, vagy az Erdélyi Fejedelemség területén helyezkedett el. A legújabb kutatások ugyan valószínűsítik, hogy a török hódoltság területén is rövid ideig működött egy unitárius nyomda, de itt megjelent könyvről mégsem tudunk, elvileg halálbüntetés járt érte, úgyhogy nem volt egy olyan nagyon szolid biznisz, de valaki ezek szerint mégis megpróbálta. Sajátságos és az európaitól eltérő a nyomdák felekezeti megoszlása is. Az 1570-es évek végéig Magyarországon csak protestáns nyomdák működtek, és hát a legritkább esetben vált külön a nyomdász és a kiadó. A nyomda tulajdonosoknak szinte mindegyike nyomdász és kiadó volt egy személyben. Bizonyos könyvek költségeit maguk vállalták és megpróbálták nyerességgel eladni, másokhoz pedig mecénások anyagi támogatásait vették igénybe. A 16. század hazai könyvtermését már 1000 különféle kiadványra becsülhetjük, amelyeknek azonban csak mintegy feléből maradt fel példányunk, ami tulajdonképpen ismerve a magyar történelmet nem is olyan rossz eredmény. Az első, pontosabban a második, a budai krónika nyomdája, Hessz András nyomdája után a második városi nyomda Magyarországon Nagyszebenben nyílt, ahol például latin nyelvtankönyvet és orvosi, német nyelvű orvosi könyvet adtak ki. Hát ez akkor egy német nyelvű város volt. 1533-ban Krakkóban nyomtatják ki az első teljes szövegében magyar könyvet, Szent Pál leveleinek Komjáti Benedek által magyarított szövegét, tehát ez is egy első. 3 évre rá Bécsben Pesti Gábor részleges bibliafordítása kerül ki a sajtó alól, valamint az első magyar nyelvű szépirodalmi könyv, Ezopusz fabulái, úgyhogy szépen alakul a magyar kiadástörténet. Ezek a nyomdák térképek kiadására még nem igen vállalkozhattak, így talán nem véletlen, hogy egy bizonyos Lázár Deák által szerkesztett Magyarország térkép is Németföldön, Ingolstadtban készült 1528-ban, amit aztán Velencében később újra kiadtak. Az első magyar nyelvű nyomtatott kalendárium szintén Krakkóban jelent meg, Székely István munkája, és a következő év termése ugyanitt a krakkói magyar ABC-s könyv is, és aztán 1538-ban megnyílik a második hazai nyomda, mégpedig Brassóban. Krakkóból jött a nyomdászmester, egy 100 úriember, Johann Honterus, akinek jó néhány latin nyelvű tankönyvet köszönhettek még Krakkóban, és aztán elkezdte a munkát Magyarországon is. Aztán hamarosan egy újabb nyomda jutott, nyitott Sárvárott a Nádasdiék birtokán, itt születik meg az első új szövetség fordítás, Szilveszter János új testamentum fordítása, itt jelenik meg, ő maga volt a tipográfus is, nem csak a fordító, és ugye itt van a híres ajánlás a magyar népnek, ki ezt olvassa, és ráadásul antik versmértékben született magyar disztihonokban, tehát abban is első, hogy ez az első magyar nyelvű időmértékes vers legalábbis, ami megmaradt. A következő hazai nyomda is tart egy rekordot, ez 1550-ben alakult Kolozsváron, ez a Heltai Gáspár féle nyomda, és valójában itt adták ki a legtöbb könyvet innentől kezdve, ideértve például Tinódi Históriás énekét, vagy pedig Heltainak azt a szellemes könyvét, amely a részegeskedésről szól, a részegségnek és tobzódásnak veszedelmes voltáról. És aztán az utolsó, első, az pedig a Debrecenben megalakult nyomda, ahol 1500-as évek végén a rengeteg könyvet kiadtak, Mélius Juhász Péter református hitszónok hívta 1561-ben Debrecenbe a vándornyomdász Huszárgált, és ez ott tartja a rekordot, hogy ez azóta is működik. Ez a legrégebben működő magyar nyomda és könyvkiadó, sőt a legrégebben működő magyar cég is egyben, úgyhogy milyen jó, hogy a rekordot egy könyves cég tartja. Ebben az időszakban a 1561 és 1570 között megjelent magyar 87 magyar könyvből 45-öt így gyártottak, és ennek közel 80%-a már magyar nyelvű volt, és aztán 1590-ben pedig megjelent Vizsolyban az első teljes magyar nyelvű biblia fordítása, a Károli Biblia. Ezek tehát az első magyar könyvek. Könyvemberünk ezúttal Farkas Gábor Farkas. Abból a gyönyörű alkalomból, hogy 550 éves a magyar könyvkiadás, azaz 550 éve jelent meg az első Magyarországon kiadott könyv, a Budai Krónika, Krónika Hungarorum, 1473-ban ennek faksimile kiadása egy kísérő tanulmánykötettel együtt szintén megjelent az 550. évfordulóra, latin szöveggel, magyar fordítással és egy tanulmánnyal, amelynek szerkesztője és egyik szerzője Farkas Gábor Farkas, az Országos Széchenyi Könyvtár kiadásában jelent meg. Mielőtt a könyvről és az évfordulóról beszélünk, szeretnélek egy
kicsit bemutatni. A muzeális könyvtári dokumentumok nyilvántartása iroda vezetője vagy. Ez pontosan mit jelent?
Igen, ez egy kicsit kacifántos a cím, ugye erről egy jogszabály tehet idézőjelvetéve, hiszen az a feladatunk, hogy a Magyarországon lévő köz- és egyházi gyűjteményekben lévő muzeális könyvanyag, amit a törvény definiál, esetleg a definícióról majd mindjárt néhány szót, arról nyilvántartást vezessünk, és ennek a szakmai felegyenletét ellássa a Nemzeti Könyvtár.
Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen régi krónikák közt üldögész, mint egy középkori szerzetes?
Nem teljesen, ennél azért puritánabb a szó elrendezése, bár egykor a szép Aponyi teremben volt Aponyi Sándornak a muzeális könyvtár szobájában, de ezt úgy kell elképzelni, hogy a törvény definiálja azt, hogy mit nevezünk muzeális könyvtári dokumentumnak, egy része az teljesen kézenfekvő középkori kódexek, kéziratok, régi nyomtatványok 1850-ig, de az a különlegessége, hogy nem csak ezek lehetnek muzeális könyvtári dokumentumok, hanem mondjuk nézzünk néhány klasszikus példát, lehet József Attila autográf, lehet egy nagyon szép 1930-as erdélyi fotósorozat, Kossuth Lajos turini beszéde, vagy egy 56-os filmrészlet. Tehát bármi, amiről a gyűjteménynek a kezelői, maguk a könyvtársok, levéltárosok, muzeológusok azt gondolják, hogy ez múzeális értéket képvisel. Tehát a kutatás örökségünknek a része.
Tehát aminek nem csak a tartalma, hanem mint fizikai
bármi
teste
lehet,
is védendő.
Van, lehet, ugye egy régi könyvnek lehet szép budai reneszánsz kötése, a tartalma meg mondjuk egy teljesen szokványos 15. századi latin szöveg, a szokványost itt most idézőjelbe téve természetesen.
Szegeden régi magyar irodalomból doktoráltál, mégis művelődéstörténészként határozod meg magad, meg így szerepelsz a könyvtár honlapján is, és nem pedig irodalomtörténészként. Mi a különbség?
Hú, ez egy nehéz, igazából még plusz van egy csavar bennem, mert én Szegeden, mint tudománytörténészként szereztem a tudományos fokozatomat, mert csillagászattörténet eredetileg az a tudományterület, ami érdekelt,
és ebből,
igen, de hát ugye mindennek van köze az irodalomhoz, irodalomtörténethez, hiszen például egy 15-16. Századi csillagászati vagy csillagászatinak vélt eseménynek óriási irodalma van, akár teológiai, akár szépirodalmi, és ezeknek az interpretációival foglalkoztam. Csak két vezényszó, az egyik a kopernikuszi heliocentrikus modellnek a recepció története, másik pedig egy 1572-ben föltűnt szupernova robbanásnak a teológiai, politikai és tudományos interpretációja. Természetesen ennek magyar és magyarországi vonatkozásai.
Erre kíváncsi vagyok, hogy milyen irányból találtad meg ezt a témát, tehát hogy téged a csillagászat érdekelt, vagy pedig a történelem, irodalom, történet művelődés.
Igen, nagyon jó kérdés. Ugye erre a legjobb válasz az, hogy teljesen véletlenül, de klasszikus, mondjuk Umberto Ecot lehetne idézni. A raktárba pakoltam a könyveket, és a kezembe akadt egy 16. századi nagyon szép könyv, aminek a kötése egy 15. századi pergamentöredékbe volt kötve. Ugye szétszabdalták a kódexeket, és 16. században egy másik könyvet kötöttek bele, és annak a végén volt egy wittenbergi egyetemistának, magyar származású, magyarországi származású wittenbergi egyetemistának egy följegyzése, amit nem értettem. Latinul volt, nagyon-nagyon furcsa volt a szöveg, és aztán kiderült, hogy ez három különböző réteget tartalmaz, van egy teológiai rétege, van egy asztrológiai rétege, és van egy tudománytörténeti rétege, amit hát gyakorlatilag összemixelt ez az egyetemista, és ezt örökítette meg a könyve végén. És hát ennek a megfejtése során, ahogy lenni szokott, megkapirgált az ember, és egy hatalmas nagy történet hullott az ölébe, amit rengeteg olvasásra próbált megérteni.
De most nem erről lesz szó, hanem a beszélgetésünk apropójáról, erről a könyvről, aminek a faksimile kiadása itt van előttünk, ugye, ami 133 nyomtatott lapot tartalmazó úgynevezett kisfólió könyv, amiből 10 ismert példány maradt fenn az egész világon, most pedig megjelent faksimile kiadásban egy tanulmánykötettel, amelyet te és Varga Bernadett szerkesztettetek, 550 példányban készült, az évforduló miatt is. Tehát igazi ritkaság a maga a faksimile is. Még van belőle, jelzem a hallgatóknak, nézőknek, tehát ezt is meg lehet vásárolni az Országos Széchenyi Könyvtár honlapján keresztül. És emellett van egy bárki által meghallgatható podcast verzió Szabó Sipos Barnabás színművész előadásában hangos könyvként is le lehet ezt tölteni. Menjünk vissza akkor 550 évet, 1473-ban. Világviszonylatban mit jelent ez az évszám? Ugye alig 18 évvel korábban látott napvilágot az első Gutenberg Biblia, és aztán mindenfele Itáliától Hollandiáig alakultak nyomdák, de mi már, hogyha ezek mi vagyunk? Tehát Buda 1473-ban az a világ fősodrához tartozott, lemaradtunk, vagy hogy kell ezt tekinteni?
Igen, ezt általában a könyvtörténészek Európában, vagy mondjuk így a nemzetközi könyvtörténész szakma is nagyon meglepőnek és nagyon korainak tartja, és mi magunk is azt mondjuk, hogy egy egészen elképesztő ritkaság és különlegesség, hogy 1473-ban, 72-73-ban egy Budán egy könyvnyomda alapíthatott, és az a különlegessége, hogy nincsen előzménye, nem tudjuk sem a Hessandásnak az előéletéről semmit, sem az utóéletéről, csak találgatások vannak. Ugye a Fitz József az első monográfusa Hess Andrásnak 1930-as években írta a könyvét. Ő úgy fogalmazott, hogy mindent, amit tudunk a budai krónikáról és Hess Andrásról, az a könyveiben, ugye két nyomtatványa van, az a könyveiben rejlik. Tehát minden információt onnan kell kinyernünk, mert a levéltári források elpusztultak, ha voltak. És ilyen szempontból, hogyha belegondolunk, hogy Itáliát, Németországot, Németalföldet, Franciaországot és Svájcot előztük meg a könyvtartásban, ez mindenképpen figyelemre méltó, és ugye az elsőt minden nemzet büszkén vallja magának. Ugye készítettem egy táblázatot arra vonatkozólag, hogy ezek az elsőkből mennyi példány maradhatott fenn. Például az első feltételezhetően első nyomtatott könyv, az egy Sibylla, egy jóslásokat tartalmazó német nyelvű könyvecske volt Gutenbergtől, az egy töredékben maradt meg. A francia Cicero levélgyűjtemény az ugyanúgy 10 példány, mint a mi budai krónikánk, de a lengyel kalendárium szintén 1473 végén jelent meg, az is egy példányban maradt meg. Tehát lehet látni azt, vagy például a Hollandiában kinyomtatott könyv, vagy a Belgiumban szintén. Tehát, hogy ezek az elsők, ez mindenhol rendkívül fontos és meghatározó volt, nekünk az a tragikus, hogy nem lett folytatása.
Igen, de tulajdonképpen akkor szerencsés, hogy megmaradt 10 példány.
Így van.
Mondtad, hogy igen kevés információval rendelkezünk Hess András személyét illetően, de azért mégis mi az, ki volt ő, mit tudunk róla?
Amit biztosan lehet tudni róla, ugye neve alapján német származású volt. Azt lehet róla tudni, az előszóban is bevallja, hogy Láciumban, tehát Rómában tanulta ki a nyomdászmesterséget. Feltételezhetően a betűtípusok alapján a kollégák, bár van, aki ezt vitatja, Georg Lauer római műhelyében vagy megtanulta, vagy legalábbis onnan származnak azok a betűk, amivel kinyomtatta a budai krónikát. Ezt lehet róla tudni, illetve az, hogy 1473-ban kiadott két könyvet, és utána nyomtalanul eltűnt. Aztán vannak persze ötletek, hogy mi történhetett vele 1473 után, de csak találgatások vannak, és ugye ennek nagyon fontos belpolitikai eseménysor is akadályozza ennek a történetnek a tisztánlátását.
Igen, ebben majd mindenképpen menjünk bele, mert egy egészen izgalmas történelmi krimibe keveredünk, hogyha megpróbáljuk ezt szétszálazni. Mit sejtünk, hogy került ő Magyarországra?
Meghívták. Amit lehet biztosan állítani, Károly László budai prépost, feltételezhetően Vitéz János esztergomi érsek kérésére 1470 őszén meghívta Hess András Budára, hogy nyomtassa ki az első magyarországi könyvet, és valószínűleg privilégiumot ígért neki, illetve állandó vevőkört, egy olyan lehetőséget, ami már Rómában kezdett szűk lenni a pálya, egyre több nyomdász volt, ugye sok lett az eszkimó, kevés a fóka, és nyilvánvaló Hess Andrásban volt, kellett, hogy legyen egy kalandvágy, hogy elmenjen, hát nem az Isten háta mögé, de minden esetre hát Budára, azért az Európának, ha nem is a perifériája volt, de az még Mátyásnak a nagy reneszánsz korszaka éppen, hogy elkezdődik. De nyilvánvaló, azért valamit hallott ott a római tavernákban, hogy van egy tudomány és művészetpártoló fejedelem, király, akinek az udvarában esetleg érdemes letelepedni, és állandó munkát kapni, és kinyomtatni ezeket a könyveket.
Az eleve látszik, hogy mondjuk nem volt kalandkerülő, hiszen egyszer csak eljutott német földről valahonnan Rómába, onnan
így van,
pedig
pontosan
ide. Mi volt ebben a történetben Vitéz János esztergomi érseknek a szerepe?
Ugye itt is csak találgatások vannak. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy közvetlen forrásunk nincsen, de annyi közvetett forrás mutat egy irányban, hogy szinte bizonyos, vagy inkább azt mondom, hogy ma már megdönthetetlen tény, és ezt elfogadja a szakma is, hogy Vitéz János állt az egész történet mögött. Vitéz a magyarországi humanizmus legnagyobb alakja Janus Pannonius mellett, hogy az ő tudomány és művészet pártolása, mintaadó, tehát gyakorlatilag a haláláig, halála előtt egy fél évet leszámítva, gyakorlatilag meghatározója volt a magyar kulturális és tudományos életnek. És Vitéz egészen korán, már az 1450-es évek közepén találkozhatott a nyomdászatnak ezzel az elemével. Itt is csak közvetett források vannak, ugye tudjuk, hogy Énas Silvus Piccolominimivel,
a későbbi pápával
ugye találkozott. Vannak följegyzések, hogy akkor volt Mainzban, amikor megjelenhetett a Gutenberg, ugye a 42 soros Gutenberg Biblia, és általában a Vitéznek a habitus abszolút beleilleszthető a bibliofiliája, a könyvszeretete, az, hogy a technikai újítások iránt érzékeny, nyitott szemléletű ember volt, ezek mind abban mutatnak, hogy ha valakit érdekelt Magyarországon a könyvmutatás, akkor az Vitéz Jánosnak kellett lennie.
Őt úgy kell elképzelni, Vitéz János, mint akár ezt a bizonyos Énás Szilviuszt, a későbbi második Piuszt, hogy egy humanista tudós, aki egyébként egyházi karriert is épít, de hát mondjuk Énás Szilviusz is írt egy szép erotikus, pajkos történetet, tehát hogy ő is ilyen igazi reneszánsz ember.
Így van, ugye nem egydimenziós figurái voltak ennek a 15. századnak, hanem rendkívül színes, értékes, izgalmas személyiség volt mindegyikük.
És ő mit láthatott a nyomtatásban, hogy ez egy propaganda lehetőség, vagy egy kultúraterjesztő eszköz, hatalmi eszköz?
Mindegyiket. Én azt gondolom, hogy mindez együtt. Tehát egyrészt mint kiváló humanista, filológus rájött arra, amire teljesen kénzelfekvő volt, hogy a nyomtatott szöveg, ha nem is tünteti el a nyomda ördögét, ugye ezt tudjuk a mai 21. században is így van, de azért lehetőséget ad, hogy a másolásokkal keletkezett szövegromlásnak tehát a minőség felé vigyük el, tehát hogy csökkentsük a szövegromlást, ez az egyik dolog, ugye ez nagyon fontos volt a 15. század szemléletben, a másik pedig valóban propaganda. Gondoljuk csak abba bele, hogy az első hungarikum, magyar vonatkozású mű, az egy a Türken kalendár, egy német kalendárium, Gutenberg nyomtatványáról van szó, ami a török elleni harc fontosságát emeli ki. Tehát ilyen szempontból is.
Tehát egy ilyen nemzetközi propaganda eszköz lehetett volna, hogy itt vagyunk a törökkel szemben, és segítsetek.
Így van, pontosan, és még gondoljunk abba bele, hogy abban is unikális a mi budai krónikánk, hogy a 15. században nem tudunk olyan nyomdát Európában, amelyik az első nyomtatvány egy történeti mű lett volna.
Igen,
ezzel nem tudunk erre, és ráadásul
egy nemzetnek... Vagy egyházi, vagy humanista klasszikus.
Ugye különböző búcsú cédulák, kalendáriuk, tehát nagyon közhasznú, tehát gyorsan megtérülő, vagy biztos forrás, tehát oda tette mondjuk a püspök vagy az érsek a pénzt, és lehetett tudni, hogy meg fog térülni a befektetett összeg. De itt nem erről van szó, hanem olyan témájú nyomtatványt választott Hess András, amit írja is egyébként az előszavában, amit minden magyar ember számára érdekes lehet.
És valószínűleg minden Magyarország iránt érdeklődő.
Így van, és ugye a latin nyelv univerzalitásából is itt jön a másik nagyon fontos megjegyzés, hogy ez egész Európában eladható lesz. Ugye lehet látni, hogy az 1470-es évek elején lesz egy érdeklődés Európában a magyarok. Kik ezek a magyarok? Honnan jöttek? Mit akarnak? Mi érdekes bennük? Mit keresnek itt Európában? Mi az ő történetük? Milyen történetet tudnak el magukról elmesélni? Nos, ebben a vákumban születik meg a budai krónika, és ebbe a vákumba megy bele. És ugye ez mutatja majd a később a turci krónikának a sikerét, hogy valamiért eltűnik a budai krónika az európai piacról.
És ugye miért budai ez a krónika? Esztergom adta volna magát, mint Vitéz Jánosnak a székhelye, vagy Pozsony akkor így alapított van. Egyetemet. Így miért Budára?
Nem tudjuk, találgatások vannak. Én azt gondolom, hogy valószínűleg a budai vár és Mátyás közelsége adta az egyiket, ugye pedig Esztergom valóban egy kézenfekvő hely lehetett volna. Ennek egy picit ellentmond az, hogy akkor miért nem Mátyásnak dedikálta a művét. De ugye ennek is van politikai oka, most nem akarok előre szaladni, nem tudjuk. De hogyha ránézünk a Google térképre, akkor a budai vár és ahol feltételezik a Hess Andrásnak a nyomdát, a régi Lita a könyvesboltnak a helye, én nagyon szerettem oda járni, a Lita a könyvesbolt 1000 méter, tehát azért ez közel van. Tehát az, hogy a budai udvarhoz ilyen közel ott van egy nyomda, szerintem ez egy nagyon fontos üzenete volt ennek a történetnek.
Közben jön egy ilyen filmbeillő fordulat, hogy az 1471-es év második felében megváltozik teljesen a politikai helyzet. Állítólag, ahogy írod, tetlegességig fajult a vita a magyar király és az esztergomi érsek között, ami már önmagában is egy különös helyzet. És akkor Hess András bárki is hívta meg egyszer, csak itt van két szék között a pad alatt?
Ez így van. Ugye ez egy tragikus fordulata tulajdonképpen az egész, ahogyan indul ez a, tehát jellegzetes magyar történet mondhatjuk. Ugye elcsattan egy pofon, a követ jelentésben olvashatunk erről, a visegrádi palotában. Vitéz nagyon ellene van a cseh háborúnak, mondja Mátyásnak, hogy hagyja most már abba, de hát ugye a cseh háború, a cseh koronák a megszerzése, Mátyásnak a grandiózus politikai terveinek egy nagyon fontos eleme, megadóztatja az egyházi javakat, tehát itt egy nagyon, nagyon éles belpolitikai válság alakul ki, és Vitéz János és Vitéz Jánosnak a köre úgy döntenek, hogy hát lecserélik Mátyást. És meghívják Kázmér herceget, a lengyel herceget a magyar trónra. De hát mindig azt szoktam mondani, ez egy igazi bölcsész, ez egy pucs, vagy pancserpucs, ugye egy igazi bölcsész pucs, ami azt jelenti, hogy Mátyás már Csehországba értesül arról, hogy itt a humanistái föllázadnak ellene, és ahogyan hát Henry Fonda a 12 dühös emberben egyenként megkeresi szépen az ellenfeleit, és maga mellé állítja. És ott maradt Vitéz János és Janus Pannonius egyedül gyakorlatilag ebben az egész pucsban, ugye 1471 őszén vagyunk, akkor, amikor már Hess András összeácsolja a présgépet, beszerzi a papírt, és elkezdi szépen nyomtatni a budai krónikát. És közben letartóztatják Vitézt, széjjel verik ugye a Nyitránál a Kázmér hercegnek a seregét, közben pedig döbbenten nyomtatja oldalról oldalra, lapról lapra Hess András a budai krónikát.
És a megrendelőjét, vagy aki idehívta, azt pedig letartóztatják közben.
Hát, igen. És akkor van egy rövid megegyezés, egy konkordátum, karácsony és március között között, tehát nagyjából egy szűk 3 hónap, amikor Vitézzel kibékül Mátyás, nyilván ez is egy a taktikának a része, de hát Janusza nem lehet bírni, ő föllázítja a délvidéket. Ő volt, azt mondják egyébként a történészek, hogy ő volt a leginkább aki, ugye Vitéz életkoránál fogva is sem volt egy forradalmi alka, de Janusz nagyon kenyértörésre akarta vinni, tehát ő nagyon haragudott Mátyásra. És akkor a Mátyás azt mondja, na akkor most vége, szól a német birodalmi rendeknek, hogy a Janusz el kell fogni, hát ő Itáliában menekül, csak ugye szegény meghal Medvevárba, 1472. március végén vagyunk, itt március elején valószínűleg Vitézt végleg bezárják az esztergomi palotájába, és házi fogságba hal meg augusztusban. És akkor kerül igazán gondba Hess András, mert gyakorlatilag a könyve ki van nyomtatva majdnem végig. Van neki egy szövege, amiről feltételezzük, hogy hát nem lehetett azt már kinyomtatni, mert olyan tartalma volt, és van az eleje, ami Vitéz Jánoshoz szóló dedikáció, ezt megint nem lehet kinyomtatni, hiszen a Pancser pucs, vagy a bölcsész pucsnak a szellemi vezérének a dedikációja, vagy véleményem szerint inkább olvasókhoz írott előszava állhatott.
Azért is szép történet, mert akkor ezek szerint a magyar könyvkiadás és nyomtatás története szintén ilyen politikai viharban indult, tehát tulajdonképpen a hagyományoknak megfelelően zajlik azóta abszolút. Is. Egyébként Janusz Pannonius tudhatott erről az egész könyvnyomtatás dologról?
Biztos hogy vagyok benne. Egészen biztos, ez nem lehetett, nem kerülhette el a figyelmét, és ha nem is napi kapcsolatban volt Vitézzel, de hát egy nagyon szoros rokoni és szellemi kapcsolatot közöttük.
Mit lehet tudni magáról a tartalomról, ugye a krónikáról? Arról beszéltünk, hogy miért ezt adták ki, de ki írta egyáltalán a szöveget, vagy hogy jutott a szöveg Hess Andrásra?
Igen, ez nagyon jó kérdés. Mindegyik, itt is találgatásokra vagyunk. Van olyan egyébként 18. századi kézirat, ahol Hess András nevezik meg szerzőnek, ezt tudjuk, hogy ez nem így van. Ugye ez a középkori krónika kompozíciónkból az egyik, két krónika családunk van, van a Képes krónika család, és van a Budai krónika család, ez a Budai krónikájé, és ugye ez a régi anzsúkori, középkori kompozíció szövege, ezt toldották meg a Zsigmondkori és a Mátyáskori résszel, de ugye az az egésznek a problémája, hogyha megnézzük az arányokat, gyakorlatilag Nagy Lajos halálától terjedő, hát olyan durván 80 évnek a története, az 4 oldalon
rövid.
Hát közte pedig olyan van Zsigmond, tehát Zsigmondnak az 50 éve alig kap több betűt, mint mondjuk a második Albert királyunk, ugye a 2 évig uralkodó Albert királyunk.
Ennek az lett az oka, hogy nem talált ilyen szöveges verziót, vagy pedig a közelmúlttal óvatosan kellett bánni?
Nem, még szerintem ez sem, hanem ő hozott anyagból dolgozott, megkaphatta valószínűleg Vitéztől, Kárain keresztül ezt a kéziratot, ami 5. László haláláig tartott. Ezt azért is fontos kihangsúlyozni, mert 5. László ugye az, aki a Hunyadi Lászlót, tehát bátyját lefejezteti, és Mátyást is ugye bebörtönzi. Tehát ez egy nagyon éles, fontos gyerekkori trauma, és mégis 5. László pozitív figuraként szerepel ebben a szövegben. Most gondoljunk bele, 1473-ban megjelenik úgy egy budai krónika, ahol 5. László, aki egy hihetetlen negatív figurája lehetett Mátyás szemében, hát ott egy pozitív emberként van ábrázolva, és gondoljuk még csak abba bele, hogy nem sokára később megszületik a Herkules szobor, ami a lefejezett Hunyadi Lászlónak állít emléket ugye a Szent György téren.
Nem lehet, hogy ennek az az oka, hogy más lett volna a kimenet ennek a könyvnek, a történet végén már lehet, hogy nem Mátyás király a jó
hát figura? Erre gyanakszunk most már hónapok óta, hogy nagyon úgy tűnik, hogy a krónika eredetileg 140 oldalból állt volna, ugye 7 oldal hiányzik. Esetleg lehetséges, hogy az utolsó, a kolofon oldal az a rektorra került, és akkor 139, de mondjuk nagyjából 6 vagy 7 oldal mindenképpen hiányzik. Az elejére Borsa Gedeon már 30 évvel ezelőtt megtalálta a választ, az első 2 oldalon, az első levélen Vitéz Jánosnak a dedikációja az olvasókhoz írt előszava állhatott. Egészen biztosan, és a végén az utolsó 5 oldalon pedig a Mátyáskori rész. Hogyha kézbe vesszük a kötetet, a szép Horváth János féle magyar fordítást, akkor látjuk, hogy a Mátyás fejezet nagyon összecsapott. Tehát néhány sorba el van intézve, végére le van zárva, el van kenve, hogy na majd, ha lesz időm, újabb köt, akkor majd el lesz mondva, hogy a Mátyás milyen fantasztikus tetteket hajtott végre, és a fejezet cím is úgy van, hogy Mátyás koronázásáról. Tehát látszik, hogy ott lett volna egy rövid fejezet, ahol elmondja a Mátyás koronázását, és utána jöttek volna Mátyásnak a visel dolgai. Itt a visel dolgot azért is emelem ki, mert feltételezhető, hogy a következő 5 oldalon a Mátyásnak a eléggé negatív kontextusban lévő uralkodásáról szólt volna a szöveg, egészen Kázmér herceg betörés.
Hogy az lett volna a vége, hogy van...
Az lett volna a vége, hogyha sikerül ez a bölcsész pucs, hogy az új magyar király Kázmért megkoronázzák. Ezt most persze egy kicsit ironikusan mondom, de könnyen elképzelhető. És ott volt előtte a szöveg, Hess előtt, és tudta nagyon jó, ezt nem nyomtathatja ki. Sőt, ugye ki kell vennie a vitézféle előszót, mert azzal sem jelenhet meg. És ezért olyan manipulációkra kényszerült a Budai Krónika kapcsán 1472-ben és 1473-ban, ami szerintem különösen izgalmassá és hát ilyen krimiszerűvé teszi a történetet.
Ez a magyarázat, hogy ilyen lassan készült ez a könyv, mert azért ez a korabeli viszonyok között is
van,
nagyon
így
lassan.
Van, így van. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy 1472 márciusában Hess Andrásnak le kellett állni a nyomtatása 5. László király történeténél. Vette egy mély levegőt, és egy évig várt, hogy hogyan tudja megjelentetni a könyvet, és 1473 március áprilisában, tehát a pünkösdi vásár előtt, néhány hónappal ki kellett vennie a vitézféle előszót a levélpárjával együtt, és hát ki kellett találni, hogy mi legyen a vége a történetnek, úgy, hogy nem semmisítette meg a már kinyomtatott oldalakat a végén, mert ugye azok is egy levélpárban voltak, és óriási lett volna a papír vesztesége. Kiszámoltam, hogyha ezt a próbálta volna racionalizálni, akkor 7000 oldalnyi papír ment volna veszendőbe, vagy másodlagos felhasználásba, hát ugye ezt nem lehetett volna, és ezért üresen hagyta az elején egy levelet, és a végén pedig 2 levelet.
Technikailag mennyire volt felszerelt ez a nyomda? Tehát honnan voltak betűk, honnan szerzett papírt, vagy mit lehet erről tudni?
Annyit lehet tudni, hogy Georg Lauer egyébként egy jó nevű római nyomdásznak a betűit szerezhette meg, ez nagyjából félmázsányi betű volt, 50 kilót ki lehetett számolni, ezzel jött ide Budára, és a papírt pedig Velencébe vásárolta meg, a papír azonnal származott. Az volt egyébként a legnagyobb tétele az egész büdzsének.
Egyébként hány példány készült belőle?
Próbálták kiszámolni a papírban lévő jelek alapján, hát nagyjából 240-260, én a 250-et szoktam használni, mert könnyebb számolni 250-nel. Tehát 250 példány, ugye ebből 10-et ismerünk ma, vagy pontosabban 10-et tudunk ma kézbe venni, és ennek a nagyjából ennek a büdzséje azon 100 aranyforint lehetett.
Az mit jelent?
Nagyon jó kérdés, 100 aranyforintból lehetett venni házat Budán, itt a Felhévízen, tehát itt tőlünk nem annyira messze, illetve például a fekete seregben egy lovas katonának 5 aranyforint volt a havi zsoldja, és egy béresnek a havi zsoldja pedig 1 aranyforint volt, 1 aranyforintért lehetett venni egy ökröt, egy igavonóbarmot.
És akkor ehhez képest mennyibe kerülhetett egy könyv?
Egy kötetlen formában, tehát amikor ilyen krúdában volt a könyv, valószínűleg így árulta, mert ugye mindenki a pénztárcája, a lehetőség és az ízlés alapján maga köttette be, vagy kérte meg a mestert, hogy köttesse be. Ennek a táráza elképesztő széles lehetett, rubrikát díszíthette, de egy díszítetten kötetlen példány a számításaink szerint 1 aranyforint volt, ha be volt kötve és díszített volt, akkor 2.
Ami azt jelenti, hogy ez egy drága holmi volt.
Drága holmi volt, ez egy de elérhető, igen, de elérhető volt a 15. századi polgárság számára elérhető volt.
Tehát nem, ez körülbelül olyan, mint hogyha ma ilyen 100-200 ezer forintos terméket vennénk nagyjából.
Én azt gondolom, hogy igen.
Kik lettek ennek a könyvnek az első olvasói?
Itt is csak tippelni tudunk. Én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan a budai udvarban és a érsek, püspök, tehát az egyházi oldalról ott voltak a megfelelő emberek. Latin nyelvtudás kellett, érdeklődés a történelmi iránt, ez biztos, hogy így volt. Elképzelhető, hogy a német közvetítéssel Európába is kerültek példányok. Ezt onnan sejtjük, hogy a 10 példányból mindössze egy az egyetemi könyvtárnak a példány, amit végül a Kárpát-medencében őriztek. A többiek véleményem szerint azért maradtak meg, mert idejekorán kikerültek az országból, legfőképpen Mohács előtt. Tehát ugye tudjuk.
Nem volt alkalma a magyar történelemnek ezeket eltüntetni.
Hát igen, és legfőképpen ugye a török az, amelyik a legnagyobb pusztítás. Végezte eltérem.
Azt lehet tudni, hogy ő tervezett folytatást?
Biztos vagyok benne, igen, nem tudjuk. Ugye Borsa Gedeonnak van egy elmélet, ez sajnos nem sikerült eddig igazolni, de nagyon tetszetős az ötlet. Ő azt mondja, hogy ugye 2 nyomtatványa volt a Budai Krónika, és előbb, amiről beszéltünk, Basilius Magnus a költők olvasása, ez is egy gyönyörű cím, ugye, hogy közte volt még egy. Tehát a betűkopások alapján úgy gondolja, hogy a Basilius Magnus az a harmadik volt, és közte volt még egy nyomtatvány, és hogy ez jó lenne, ha valaki megtalálna.
Csodálatos lenne, persze. De hát önmagában rejtély az is, hogy ő eltűnt.
Így van.
Erről tudunk valamit?
Ezt is nagyon sokan próbálták megtalálni, ugye a levéltári források, ha voltak, elpusztultak. Van az olyan ötlet, hogy ebbe annyira megégette magát ezzel a Mátyás-féle összeesküvésben való valamiféle szerep, mégiscsak a vitéz emberének számított, hogy neki a csillaga leáldozott, el kellett hagyni az országot. Nem tudunk arról, hogy bárhol nyomdát alapított, mert egyébként erre Európában sok példa van, hogy valakinek nem sikerült, nem jött be, elment Toulouse-ból Bázelbe, tehát azért erre vannak példa. Így nem fordult többször elő Hess Andrásnak a neve ilyen kontextusban, nem került elő Magyarországon sem, semmilyen levéltári forrásban. Lehet, hogy hogy leégett a nyomdaműhely, lehet, hogy elpusztultak a példányok, nem tudni, lehet, hogy szakmát váltott, lehet, hogy letelepedett Magyarországon, de azt mondta, hogy nekem most már elég volt, én többet könyvet nem veszek a kezemben, nem nyomtatok. Ugye a nyomdászoknak egy jelentős részenek volt más ötvös mestersége, tehát azért ügyes emberek voltak, tehát nyilván nem hallhatott ilyen. De van egy elmélet, és nekem ez egyéb önmagában tetszik, bár ez Borsa Gedeon szintén cáfolta. Gárdonyi Alberthez köthető körülbelül 60 évvel ezelőtt. Gárdonyi Albert talált egy nagyon érdekes oklevelet, amiben arról van szó, hogy Borbála asszony Károly Lászlónak, ugye az említett budai préposnak a házát megkapja. Egy perben szerepel ez az egész, és Borbála asszonynak a férjét Andrásnak hívták. És akkor így, hogyha összekötjük a szálakat, hogy van egy hölgy, aki a Károly Lászlónak a házát megörökli, mert a Károly László aztán megbetegszik, és az élete utolsó éveiben ez a Borbála ápolta, és így kapja meg először a félházat, aztán utána a teljes házat, ami egy komoly összeg volt, mert ebben a perben fölvetődik ez egyik ötvösnek a tanúvallomásában, hogy 325 aranyforintra értékelték, tehát annyiért akarta megvenni a mai fortuna. Ugye most már nincs, azt hiszem, az az étterem, de ott, ahol egyébként maga a tábla, tehát nagyon jó helyre tették azt a Hess András emléktáblát, ugye Hess András térnél, tehát nem véletlen. Tehát ott állhatott a Károly Lászlónak a háza, és ezt kapja meg Borbála asszony, akinek volt egy András nevű férje.
Mit tudunk a megmaradt példányokról? Azt írod, hogy létezhetett egy példány, amiben Balassi Bálint írt jegyzeteket.
Hát ez jó lenne, ez a másik. Tehát ugye van egy-két dolog, amire még vágyik, ugye a magyar könyvtörténet szent grálya, hát az egyik jó lenne. Ez a Braunsbergi példány, Branyevo, ez fönt van a Kaliningrádi kerület, a Königsbergtől nem messze, ugye a legészakébb, most jelen pillanatban a legészakébb lengyel város. Ugye ez egy német város volt, egy jezsuita kollégiumban a 16. században, és fönnmaradt egy forrás, hogy ott volt egy budai krónika. És ez önmagában már eleve furcsa, hogy egy ilyen távoli területre hogy kerülhetett egy budai krónika, de mondok három nevet, abból kettő mindenképpen a szélesebb közösség számára is ismert. Az egyik Báthori András, a szerencsétlen sorsú erdélyi fejedelem, ugye ő szponzorálta a kollégiumot, a másik Balassi Bálint, a nagy reneszánsz költőnk, harmadik pedig Háportoni Forró Pál, aki viszont a később Bethlen Gábornak a udvari történetírója lett. Mind a háromnak köze volt, ugye Balassi Bálint ott bujdokolt, Háportoni Forró Pál Báthori András pénzén a jezsuita kollégiumban tanult. Hogyha így nézzük, talán nem is biztos, hogy olyan véletlen, hogy egy budai krónika oda került, és hát én mindig ezzel szoktam viccelődni, hogy reménykedni, álmodozni, hogy egyszer előkerül ez a Braunsbergi példány, amit hát másik világháború poklába tűnt el, ugye az a legenda, hogy az oroszok elvitték. És akkor mindig erről álmodozom, hogy hát ez előkerül Nizsnyi Novgorodba, és ott lesznek Háportoni Forró Pál, Báthori András és Balassi Bálintnak a megjegyzései a szélén, esetleg egy eddig még nem ismert Balassi Bálint verse a végén.
Az úgy már teljes lenne. Hány példány van Magyarországon?
Magyarországon kettő, ugye az már említett egyetemi könyvtár példánya, ami végig a történelmi Magyarország területén őrizték, ebben vannak magyar bejegyzések is, meglehetősen ironikus és német ellenes magyar bejegyzések. A vértes, amikor ugye dobálják a vértjüket, ugye a felégetett föld taktikájába, és akkor a 16. század olvasó beírta, hogy szaladj csak Bruder, Bruder, meghalsz majd brót kenyér nélkül. Tehát, hogy ilyen hasz, tehát meneküljetek innen németek. Tehát ez Magyarországon használták. A Széchenyi könyvtárnak a példánya az egy német botanikus orvosé volt, az a 19. század első felébe került hozzánk, és hát van 8 példány, van egy Szentpétervárot, van egy Krakkóban, van egy Lipcsében, Prágában.
Ezeket mind múzeum.
Ezek mind jelentős könyvtárban, Párizsban, és hát van egy Princetonban is, ugye a tengeren túlra is került, nagyon kalandos úton, módon. Egy példány.
Tehát, hogyha nagyon-nagyon sok pénze van, akkor se vehetek belőle egy eredeti példányt.
Hát soha nem mondta, hogy soha lehetséges, de hát ez, én azt gondolom, hogy nagyjából most, ha hirtelen előkerül a piacon, $1 millió lenne az indulási ár.
Aztán eltennek évtizedek, 16. század első felében nyomtatnak újra könyvet a Magyar Királyságban, most utána jönnek a magyar nyelvű könyvek. Miért kellett 70 évnek eltennie?
Ez a másik fájó pont. Tehát, hogy ilyenkor mindig fölidéz az ember a dunántúli mandulafa. Tehát a Janus, tehát hogy 73-ban megjelenik ez a csodálatos könyv, itt van a lehetőség, utána még 1480 körül még van Pozsonyban, feltehetően Pozsonyban egy nyomda, ott megjelenik még 3 nyomtatvány, és aztán 1525 a következő Szebenben, és hát nagyon-nagyon nyögvenyelősen indul a nyomda története a történelmi Magyarország területén. Hát valamiért nem volt ez érkezésünk, lehetőségünk, pénz hiányzott, nem volt elég kraft erő, elszánás, őrület. Ugye Misztóth Valós is majd és az ő kudarca, ugye ez is majd egy 17. század végi történet. De hát ilyen történetekkel van tele a magyar.
Hát valójában a magyar könyvkiadás története csődök története is, és ugye ehhez képest ez egy...
Igen, örülhetünk, hogyha van ilyen dolog is.
Úgy tudom, hogy két facsimile készült már ugye eddig a korábban. Egyik az a 19. Század utolsó évében, 1900-ban.
Igen, pontosan utolsó éve 1900-ban.
És a másik most. Pedig valamikor a 20. Század második felében.
Meg az 500. évforduló, 1973. Éve. Igen.
Miben más ez a mostani kiadvány, mint azok?
A Fraknói, ő még csak egy időzetében egy nagyon szép facsimilét adott ki, amihez volt csatolva egy bevezető tanulmány, amiben összegezte az akkori tudásunkat a budai krónikáról. Az 1973-as már megtoldotta ezt Horváth Jánosnak a szép magyar fordításával, ott is volt egy bevezető tanulmány. Mi viszont annyiban léptünk túl, hogy a latin átírt szöveget, föloldva a rövidítéseket is betettük, hogy tudják használni a latin filológusok bárhol a világon, hiszen egy középkoros ugyanúgy el tudja olvasni a Harvardon vagy a Sorbonne is ezt a szöveget, és az volt a legnehezebb dolog, hát vagy háromszor kellett újra tördelni ezt a részt, hogy a tipográfusnak, Sőt Gyulának, hogy azt akartuk tükrözni, hogy nem csak, hogy föloldjuk a középkori rövidítéseket, hanem megtartjuk a sorkizárt szöveget, és a 33 sort ugyanúgy, mert 33 sorban nyomtattak ki ugye a budai krónikát. És hát így viszont már kicsit nehéz volt, hogy a rövidítések is föl vannak oldva, vagy meglegyen a sorkizárás és a 33
sor. Meg hogy ez egy revideált fordítás.
Így
ez
van,
mit
tehát
jelent?
Hát ez azt jelenti, hogy a magyar fordítást is azért filológiailag meg kellett simogatni, eltelt 50 év. Volt egy-két olyan szövegrész, amit a Kassa Péter szegedi filológus gondozásában, amit azért lehetett javítani. A latin szövegben is volt egy-két apróság, ami döcögött, és kiderült, hogy azért az nem árt, hogyha azt a betűtévesztést, vagy egy jegyzetet beszúrni, hogy ez pontosan mi lehetett.
Ugye említettem, hogy a jubileum évszámnak megfelelően 550 példányban készült el, ebből 350 bibliofil példány gépi kötéssel, a borítóján a Hess András betűinek felhasználásával, arany nyomással és egy fatokban a kísérőkötettel együtt szerezhető be, és van 200 gyűjtői példány is, ez fatáblás kézi kötéssel, elő- és hátlappal, korabeli borítóról vett vésett minta felhasználásával készült. Egy ilyen facsimile könyvnek mekkora piaca van világszerte vagy Magyarországon?
Van egy erős, de szűk piaca. Én azt gondolom, hogy ez a gyűjtői, hogy akik azért gyűjtik, hogy legyen meg. Tehát ez egy szenvedély, nem feltétlenül a tartalma miatt. Aki a tartalma, az megveszi azért az olcsóbbat, én azt gondolom. De a gyűjtő, ez egyfajta műkincset vásárol. Nem is azt mondom, hogy befektetés, mert ez nem olyan típusú műtárgy, mint egy festmény. De hát nagyjából egy ilyen szűk, de nagyon határozott, akik éppen azért veszik meg, hogy az legyen ott a polcon. Tehát, hogy nem maradhat le erről a dologról. Tehát van egy ilyen része is a dolognak.
Volt egy kicsit ellépve a könyvtől így a végén. Indítottatok egy podcast sorozatot régi könyvekről, amiben a Széchenyi Könyvtár külön gyűjteményein alapuló kutatások eredményeit meséled el a nagy közönségnek. Ez egy 14 részes sorozat. Most is el lehet érni az OSK oldalain. Egy-egy értékes könyvtári dokumentumról mesél. Lesz ennek folytatása?
Igen, én tervezem, hogy egyrészt nagyon szeretek mesélni, tehát én azt gondolom, hogy a történetmondás ez az, amivel meg lehet fogni a manapság az embereket. Tehát, hogyha van egy jó történetünk, azt lehet tudjuk érthetően és izgalmasan mesélni, akkor már nem keltünk fel aznap hiába. Tehát ez az egyik dolog. Ötletek rengeteg van. Pont 10 évvel ezelőtt én tartottam egyszer egy 12 órás előadást, mert annyi történet nem volt, hogy muszáj volt elmondani, persze néhány technikai szünettel. Tehát még egy tucat biztos van, amit szívesen elmondana az ember. Ugye van a Turócai krónikától kezdve egy csomó minden téma, ami hát szerintem megosztásra érdemes.
Top 10. Egy polcnyi jó könyv. Farkas Gábor Farkassal, a Budai Krónikáról, a Krónika Hungarorumról beszélgettünk, ennek facsimile kiadása jelent meg most, és hát elég borsos áron lehet megvenni. A bibliófi változata csak 40 000 forint, de aki a gyűjtői, díszes gyűjtői változatot szeretné megvenni, hozzátartozó kísérőkötettel, meg a hozzátartozó hatputonyos tokai aszúval és a névre szóló résztáblával együtt, annak bizony 130 000 forintot kell kifizetnie. Ez egyébként csak az Széchenyi Könyvtár honlapján keresztül lehetséges, tehát bolti forgalomban nem találjuk meg. De én úgy gondoltam, hogy összegyűjtöm a 10 legdrágább könyvet a Lira kínálatából, hogyha valaki ajándékkönyvet akar venni, akkor tudja, hogy hova forduljon. Azt gondoltam egyébként, hogy itt csak művészeti alkotások vagy faksimile kötetek lesznek, de lesz meglepetés is. Tehát akkor a legdrágábbtól fogok indulni. Erkel Ferenc Bánkbán partitúrája, a Rózsavölgy és társa kiadó gondozásában jelent meg egészen régen, 2009-ben, de még kapható, 85.500 forint az alkalmi ára. Egyébként ezt közösen készítette a Rózsavölgyi az MTA Zenetudományi Intézetével, Erkel Ferenc operái kritikai kiadásának a második darabja, a zeneszerző egyik legnépszerűbb operájának első nyomtatott partitúrája, 3 kötetben, 850 oldal és 70 oldal melléklet. Nagyon szép ajándék egy zeneszeretőnek. A következő könyv Dénes Tamás és Sándor Mihály munkája. Ez egy valójában 5 könyv egy díszdobozban, de hát egynek tekintjük. 45.600 forintért lehet hozzájutni. A magyar labdarúgás története 1897-től 2015-ig az Alexandra adta ki. Hát nem kevesebbre vállalkoztak, mint hogy összefoglalják a magyar foci 120 éves történelmét. Összesen 3.600 gazdagon illusztrált oldal, képekkel, történetekkel, hát a Magyar Labdarúgók Szövetségének 1901-es megalakulásától kezdve az aranycsapat sikerein át egészen napjainkig, vagyis hát már nem annyira napjainkig, 7 évvel ezelőtt lezárták. A következő meglepetésemre nem egy ilyen típusú könyv, hanem egy szigorú szakkönyv, méghozzá Vékás Lajos, Gárdos Péter szerkesztésében nagy kommentár a polgári törvénykönyvhöz 1-2, a Wolters Kluwer adta ki 2021-ben, és akciós áron is csak 37.696 forintért juthatunk hozzá. Ez a PTK-ról szól, amit 2013-ban fogadtak el, és azóta többször módosult. Ezek között egyes módosítások technikai jellegűek, de van bennük jelentős módosítás is. Ezt magyarázza el, és ebbennek értelmezéséhez segít ez a könyv, tehát ez jogászoknak a polcáról bizonyára nem hiányozhat. A következő egy angol nyelvű, de magyar vonatkozású kiadvány, Dirk Wallenburg írta, The Culinary Chronicle Best of Hungary. A Book 24 adta ki tavaly előtt, és 33.240 forintért lehet megvásárolni a lira.hu-n. Ez egy kulináris krónika nevű sorozatnak egy része, 9. kiadványa. Vannak benne éttermek, receptek, csúcséttermek bemutatása, sőt, a borvidékeket is felsorolja, meg mindenféle egyebeket, pálinka főzéstől a herendi porcelán manufaktúráig, mindenre talál információt az érdeklődő angol nyelvű olvasó. A következő Bartos Huba hamar ír kínai magyar szótár 1-2. 2019-ben adta ki az akadémiai, 33.060 forintért lehet hozzájutni, és azt állítja magáról, hogy ez a jelenlegi legnagyobb terjedelmű kínai magyar szótár. Ezt én készséggel elhiszem, mert 74.000 kapcsolt összetett címszó, 46.000 használati példa van benne, valamint 6.000 első szintű írás egy címszó, bármit is jelentsen, aki kínaiul tanul, bizonyára tudja. A következő Szentpéteri József szerkesztésében jelent meg Psalmus Hungaricus 1-3, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont adta ki idén, és 32.000 forintért lehet hozzájutni. Ez egy nagyszabású, angol nyelvű, kultúrtörténeti, művelődéstörténeti munka, a magyar tudomány és kultúra összefoglalása tulajdonképpen. 72 szerző írta, és 1170 kép, 100 térkép is van benne. A következő nem én akartam így, de hát így hozta a sors, az én díszdobozos könyvem, az Így szerettek ők 1-3, tehát ebben is 3 könyvben, 3 kötet, 100 történet egyben, és ez egy sorszámozott, dedikált, limitált kiadás, annyiban is limitált, hogy már nem sok van belőle, ezt tavaly karácsony előtt adta ki a Corvina. A következő Jalsowski Katalin, ez is angol nyelvű, An Illustrated History of the Jews in Hungary. A Vince kiadó gondozásában jelent meg 2019-ben, tehát a magyarországi zsidóság története, 25.266 forintért lehet megvásárolni. A következő egy művészeti album, pontosabban 2 művészeti album, egyben Fehér Dávid Nádler István című könyve, A papír érintése, valamint Hegyi Lóránt Nádler István című könyve, mind a kettő a Corvina gondozásában jelent meg, 25.000 forintért lehet hozzájutni, hát a nagyon jelentős kortárs képzőművész eddigi életművéről ad átfogó képet az album, amely tavaly karácsonyra jelent meg, illetve van hozzá egy művészettörténeti elemzés is, sőt, 2. Úgyhogy művészettörténet iránt érdeklődőknek is, meg akik csak Nádler István képeit szeretik, mindenkinek ajánlom. Végül a 10. ismét egy jogi könyv, 24.429 forintért lehet hozzájutni, ez pedig Barta Judit, Barzó Tima és Csák Csilla szerkesztésében Magyarázat a kártérítési jogról, Wolters Kluwer adta ki 2019-ben, néha nekem is szükségem lenne rá, de nem fogom megvenni.